Ez itt a Zsebrádió, a Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
A mai adásban újra támadnak a kultúrákok. Aztán betiltott dalok és dobütemek. Aztán a nap műtárgya. Ez itt a Napközi.
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
most híres magyar zenekar.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
most híres magyar zenekar
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Ostobácska neve van, ami miatt fura, amikor politizálnak.
2.
A tagjait bármikor el tudnád képzelni egy elektromos roller reklámban.
3.
Le vannak fényképezve Lóbenvej Norberttel.
4.
Nincsenek igazán jó számaik, de megtöltik a Budapest parkot.
5.
Vagy már van, de ha nincs, akkor csinálni fognak egy szuper jó számot, egy fesztiválról, hogy ott milyen jó volt, és hogy emlékszel-e, hogy milyen jó volt.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
A lendület edzőpályán ott kezdődött minden. Mikor megláttalak a bővített keretben, álltál a kezdőkörben, csószínű dresszben, halálos pillantásod, az lett a vesztem. Miért vagy hozzám oly hideg, Sanyi? Történt talán köztünk valami, na mi, vagy talán valaki.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
1613-ban André Le Neutre, francia kertépítész, feltalálta a francia kertet. Jó, nem feltalálta, hanem nyírta, vágta, kapálta, ültette. André előtt gondolom a világnak be kellett érni a japán kerttel, amiben ugye minden olyan icipici, mint egy tranzisztor, vagy egy sushi.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Sushi mester. A sushi mester egy olyan speciális szakács, aki sushit készít. A sushi Japánból származik, és egy főtt, ecetes rizs, amit leggyakrabban hallal vagy más tengeri eredetű élelmiszerrel együtt tálalnak. A közhiedelemmel ellentétben nem nyers halat jelent, ennek japán neve sashimi, bár ez is gyakori összetevője. Több formában készítik, a száraz préselt algalapokba, nori, tekert változata a maki sushi, a kissült tofu batyuba csomagolt az inari sushi, a tálba tett sushi rizsre szórt feltétekből álló sushi pedig a chirashi sushi. A nigiri sushit hagyományosan kézzel eszik, mert a rizs olyan laza, hogy a szájban szétesik. Ez formális alkalmakkor is elfogadott, de elfogadott az evőpálcika használata is. A szójaszószt kis szószos tálkákban tartják, és bár sokan a rizses felét mártják a szószba, az etikett szerint illik megfordítani és a feltétet belemártani, mert a rizs lazasága miatt szétesed. Sashimi evésekor a wasabi és a szójaszósz keverhető, de sushi evéskor ez nem illendő. A sushi mester a szigorú előírásokat betartva mégis légies könnyedséggel és varázslatos mozdulatokkal készíti el ezeket a különböző ízű, színű, formájú és méretű egészséges finomságokat. Ha igazán jó sushi mester akarsz lenni, nincs mese, el kell menni Japánba és ott megtanulni.
Ettől a sushi dologtól egyébként nem kell megijedni, a sushi nem azért olyan pici, mert a japánok olyan szegények, és csak ilyen picik az adagok. Ebből a sok pici dologból nyugodtan lehet sokat is enni. Annyit még el kell mondjak, hogy a japán kertben mindenképpen van mini vízesés, tó, kő és koi ponty. Meg olyan billegő bambusz izé, ami így kopog. Tú, tú, tú. A japán kerttel szemben a francia kert az, ami bazi nagy, nem lehet rajta focizni, tilos rálépni, és minden tujának állatalakja van. Vagy sakkfigura, vagy valami. Minden élére van vasalva benne, szóval pont olyan, mint a nagy herendi leveses tája. Használhatatlan. Villámgyorsan kiül benne a leves, és állandóan vigyázni kell rá. Na de minek nekünk japán kert, meg francia kert, amikor itt van a fantasztikus, egyedülálló magyar kert. A hagyományos magyar kert legjellemzőbb növényei, a használt autógumi, a gravitációs budifa ajtóval és a riglivel, és az unatkozó macska. A hagyományos magyar kert előtt mindig ül egy néni, és számolja az elhaladó autókat. Persze két nénis kivitel is létezik a magyar kertből, de akkor kell a kertben egy mini roncstelep. Nem dobtuk ki, hát ha még valamire jó lesz. Már a magyar kert is sokat fejlődött, a legjellemzőbb magyar kert rendelkezik. Kikopott fűvel, autókeréknyommal és a legmeglepőbb helyeken előbukkanó csili, juliskabab, paradicsomhajtásokkal, még az előző karanténból. A lényeg, hogy tujasor határolja, alul kipukat labdával. A korszerű magyar kertet extraként díszíthetjük a drótkerítés csövein elhelyezett dekoratív tejfölös dobozzal vagy PET palackkal.
Almát eszem, ropog a fogam alatt, nem jön télen, neked egy sem maradt mással oldán, kiürült a kosár. Kiső esik a szobában, járkáltam
Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, H és...
Paparay, ho, hey, ho, paparay, ho.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Micsoda? Már 4000 kiló dió?
Se baj, szól a zsebrádió.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, akik csináltak Amerikában egy éttermet. Nem főztek valami különlegesen, nem is ez volt benne a tuti. Volt egy ötletük, mégpedig az, hogy a vendégeknek ne kelljen hosszú-hosszú perceket várniuk a kajájukra, hanem sítsút megkapják azokat, és már a kezükben is van, mire kifizetik az árát. De persze nem egy jól megsült steakről beszélünk, páros spárgával és flambírozott csicsókapürével, hanem hamburgerről, meg sült krumpliról, egy kólával, esetleg egy kis csokissékkel. Ismerős a menü? Na ezeket a testvéreket McDonald-nak hívták.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
De az ővék csak egy kis vacak bódé volt. Nem is róluk szól a történetem, hanem egy Ray Kroc nevű pacákról, aki valamikor az 50-es években elvetődött McDonald's-ék kicsi bódéjába, és evett egy hamburgeres, sült krumplis üdítős ebédet. Ez a Kroc úr igazából ügynök volt, és meglátta a nagy lehetőséget ebben az étteremben. A nagy lehetőség pedig a franchise volt.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Franchise. Más néven jogbérlet. Valójában ez egy szerződéses kapcsolat, melynek keretében az egyik fél jogokat ad át a másik félnek, az átvevőnek, azzal, hogy az átvevő a rendszernek megfelelő üzleti tevékenységet végezhessen. Szóval, kitalálom, hogyan kell ügyesen zabot hegyezni, elmondom neked, és ha te úgy csinálod, ahogy én azt előírtam, akkor sok pénzt kereshetsz az aphegyezéssel, de a bevételed egy része az enyém lesz.
Kérsz taslit? Kérsz taslit?
Kroc úr megálmodta, hogy mi lenne, ha sok-sok-sok-sok-sok ilyen McDonald's étterem lenne Amerika szerte, és minden városban legalább lenne egy ilyen, és az emberek gyorsan és olcsón ehetnék a kedvenc kajájukat.
Na ez az első jó hír, amit hallottam.
Nos, ez az étel nem túl bonyolult, azért azt lássuk be, de ez a Kroc úr kitalálta azt, ami az egyik oka volt annak, hogy ez a bizonyos McDonald's nevű étteremlánc olyan hihetetlenül népszerű lett. Az egyik ilyen ok, hogy a világon bárhol, bárhova mész, ahol van McDonald's étterem, pontosan ugyanolyan ízűnek kell lennie a kajának, mint az otthoninak. Tehát az otthon édes ízét fogod érezni, bárhová is mész a világon. De ez a Kroc úr nem a szendvicsek árából gazdagodott ám meg. Rájött, hogy igazán sok pénzt abból lehet csinálni, hogy megvesz egy darab földet, és az új Meki üzemeltetőjének tőle kell bérelnie azt a földdarabot, és csak az ő szabályai szerint működtetheti az éttermét. Ettől lesz pont ugyanolyan a minőség mindenhol a világon.
Wow!
De a döbbenet nem is ez. A nagy kérdés mindig is az volt, hogy vajon miért lett a McDonald'sból a legnépszerűbb étteremlánc a világon? Mert a gyors éttermet más is kitalálta, más is tud hamburgert sütni, meg furcsa ízű csirkefalatokat.
Köszönöm a kérdést, már vártam a kérdést.
De Kroc úr elárulta. A neve miatt.
Na most ezt nem értem.
Vannak olyan nevek, amik nem keltenek bizalmat, vannak olyan nevek, ami az embereket gyanakvóvá teszi. De Amerikában a McDonald's név olyan, hogy ha valaki ezt viseli, abban az emberek valamiért megbíznak. Tanulság. Érdemes keresni egy jó nevet, meg egy jó emblémát, mint a Meki nagy sárga M betűje, és akár ti is meggazdagodhattok, mint én, a galambféle frottírhajpánttal.
Zsebrádió!
ismét kapható a galamféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül. Motto.
Régen nyakon vágták a kisfiúkat. Ma is nyakon vágják, csak nem illik mondani.
A nap műtárgya.
Rossz vér. Ahhoz, hogy a Rossz vért, mint az Azonos című nagylemez egyik dalát jobban megértsük, mindenképpen el kell merülnünk az 1980-as évek Magyarországában. Nem kell nagy levegőt venni, csak periszkóp mélységig megyünk. A 60-as, 70-es éveket megédesítő új gazdasági mechanizmus a 80-as évek elejére már úgy nézett ki, mint egy eső áztatta zászló. Az ebben az időben bevezetett eocén program meg egy jókora öntökönlövésnek bizonyult. Így aztán az ország lakossága elkezdett nem jól élni. Mondjuk, addig sem éltek túl jól, de legalább elhitték, hogy jól élnek. Ráadásul a 80-as évek a földgolyó szerencsétlenebbik felén kifejezetten kínos volt. Hogy más ne mondjak, feltűrt ujjú, neonszínű zakók, fehér zoknival hordott makkos cipők és Bundesliga frizura különböző verziói csúfították el a mindennapokat. És ha mindez még nem lenne elég, a 80-as évek volt az az évtized, amikor eltört a szentség. Ekkor dobták piacra ugyanis az ormotoros Porsche 924-est, aminek a motorja egy Volkswagen teherautóból származott, a hátsó futóműve pedig egész egyszerűen egy bogár hátúból lett kiszerelve. Na, hát ilyen volt a 80-as évek, amikor még a James Bond is szájfényt használt. És akkor most ezt adjátok össze az épülő szocializmussal. Tökéletes elej ahhoz, hogy egy komplett társadalom pocsékul érezze magát. És hát ebben a kellemetlen, savanyú lábszagú helyzetben kellett az aranytorkú Deák Bill Gyulának előrukkolnia az új nagylemezével, a Rossz vérrel. Ja, mert hogy épp elhagyta anya zenekarát, a Hobo Blues Bandet. Ami így utólag tökéletesen elfogadható lépés volt a részéről. Bill Gyula bácsi pontosan tudta, hogy egy zenekarnak nem lehet két frontembere, ráadásul ha az egyik olyan ciki, mint egy Rally Trabant Monakóban, akkor elegánsan félre kell állni, hadd bontakoztassa ki a másik azt, amilyen van. Mindegy is, fájtlat rá. Tehát, Deák Bill ott áll 1984-ben első önálló nagylemezek kiadása előtt. Mi is legyen ezen a lemezen? Arra a bölcs elhatározásra jutott, hogy egy. A Hobo Blues Bandel már felépítette a csövesimást, ráadásul autentikus kőbányai fajtából. 2. Pici Presser Gábor lett a művészeti vezetője a lemeznek, a régi HBB zenészekkel kiegészülve, így végre kizárólag profikkal dolgozhatott. 3. A 80-as évek kellős közepén vagyunk, amikor minden, de minden elképesztően tré. A legjobb döntésnek egy fájdalmas blueslemez elkészítése ígérkezett, melynek egyik ikonikus dala a Rossz vér volt és lett. A Rossz vér című szám a következőről szól. Van egy kisfiú, akinek a szülei elváltak. Amíg nem váltak el, addig az apja pofozta, amikor meg elváltak, akkor meg mindenki más. Erre mondjuk, hogy cseberből vederbe.
A kisfiú ekkor azt az éred, bölcs döntésnek nem nevezhető megoldást választotta, hogy már viszonylag fiatalon inni és cigizni kezd, és az egész hátralevő életében azon szánakozik, hogy neki milyen pocsék élete van. A pszichológia egyébként ezt hívja önsajnálatnak. Klasszikus tünet, leginkább akkor alkalmazza az ember, amikor úgy Isten igazából elcsesz valamit, de a világért sem akarja önmagát hibáztatni, vagy legalább okulni az esetből, ezért inkább mindenki mást hibáztat, önmagát pedig jó erősen sajnálja. Na, és ha mindez még nem lenne elég, még az örökséget is elszórja, mert úgy van vele, hogy ha már egyszer rossz az élete, akkor legyen rendesen rossz. Plusz az ormotoros Porsche, ugye? Illetve, és ez nagyon fontos, mindezt egy blues számban kell elmesélnie, ami meg soha nem lehet vidám. Mert hát arra az alapra nem lehet vidámat énekelni, hogy du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. A lemez rettenetes nagy siker lett, a csöves közönség egyik része azért örült, mert végre valaki megénekelte az ő tényleg sanyarú sorsát, a másik fele meg azért örült, mert végre lehet valamiért szomorúnak lenni, mert amúgy az ő élete egyáltalán nem volt sanyarú. Ettől pedig Deák Bill Gyula végre méltó elismerésben részesült, és bár a Blues Hall of Fame-be sosem fog bekerülni, ami rohadt nagy igazságtalanság, de legalább nem más árnyékában kell élnie. Ráadásul egy évvel korábban eljátszotta torda szerepét az István a királyban, ami olyan jól sikerült, hogyha az lett volna az utolsó fellépése, akkor is azt gondolnánk, hogy Bill a király.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Csini baba, neves felé, Csini baba, szeres belé, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini baba, becéz leké, Csini, te légyenyé, ne haragudj, kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karton ruhám, csupa karka virág, hangot lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagy is
kész. Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
Mama, hogy vegyelek komolyan, mikor még azt se tudod, mi az a szippappa?
Azt lemerném fogadni, hogy az oké szót mindenki ismeri. De azt vajon ki tudja, hogy honnan ered? Ne gondolkodjatok tovább, mert én vagyok az az ember. A világ második legtöbbször használt szava az oké, és 1840. szeptember 16-án hivatalos kifejezését nyilvánították, amelyet az oké klub járt ki a hatóságoknál, és az oké, azaz az OK pedig onnan ered, hogy a klub elnökének szülővárosa az Old Kinderhook kezdőbetűi voltak. Állítólag! A Zsebrádió testületileg nagyon-nagyon szereti az állítólag kezdetű történeteket, mert többnyire mindig kiderül, hogy Szárasztónak nedves partján döglött béka kuruttyol, amit meg ugye egy süket ember hallgat, illetve hát ugye lubickol. Ja.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Uk-muk-fuk. Na kérem, annyi bizonyos, hogy ezt a kifejezést semmiképpen sem lehet csak úgy uk-muk-fuk megmagyarázni. Még nekünk is jó alaposan utána kellett néznünk, mert ugye az egyértelmű, hogy nagyon hirtelen, vagy előzetes bejelentés nélkül, meg minden szokásos formaságot mellőzve ezt nem tehetjük meg. De szerencsére mi mindig bejelentjük az ilyesmit, és ha jól figyeltetek, már meg is magyaráztuk, hisz azt jelenti, hogy nagyon hirtelen, vagy előzetes bejelentés nélkül, minden szokásos formaságot mellőzve, vagyis Ukmukfuk! Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Lássunk néhány verziót, hogy honnan is van ez az oké. Állítólag.
Ördögi Roy. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
Egy indián törzs főnöke, Keo Cook, az amerikai kormánnyal kötött szerződéseit írta alá ezzel a monogrammal. OK, azaz Old Keo Cook. Egy másik indián eredet szerint a Csaktó indiánok nyelvében az okéra hasonlító oké szó jelentése a minden rendben. Állítólag ehhez mondjuk beszélnem kéne egy Csaktó indiánnal. De ha egy némettel beszélnék, akkor azt mondaná, hogy a lágyhangzású, egyben fülbemászó Ordnungsgemäß kontrolliert, azaz a szabályszerűen ellenőrizve kifejezésből jött az oké. Aha, persze. Nyilván Amerikának van a legtöbb állítólag úgy volt kezdetű magyarázata, egyik szerint egy francia nevű kikötője az eredet, melynek kiejtése OK. Vagy a fuvarlevelek szabályait lefektető vasúti hivatalnok Obadiah Kelly aláírása az OK. Na-na, az OK leghivatalosabb eredettörténete az első írásos nyomára vezet vissza, mely 1839-ben bukkant fel. Akkoriban Bostonban kialakult egy újságírói stílus, ahol a szavakat kezdőbetűkre rövidítették, a kifejezést pedig zárójelben közölték. Néha a rövidítés elferdítése adta a humor forrását. Na, és akkor most figyelj! Az oké 1839. március 23-án a Boston Morning Post egyik cikkében jelent meg az All Correct, azaz minden rendben rövidítéseként, és a vicc az volt benne, hogy sem az O, sem pedig a K nem stimmel, tehát semmi sem volt rendben, hisz az All Correct-et angolul úgy írják, hogy All Correct, vagyis a rövidítése hivatalosan AC lett volna. Hát, biztosan nagyokat nevettek ezen 1839. március 23-án a bostoni újságolvasók, de én most visszafogom magam.
A napközi ugyanaz, de idén más.
Sétálunk az utcán, az emberek között. Nincs ma semmi dolgunk, szabad a délelőtt. Mellettünk egy jumbo, autóbusz böfök. Lépkedünk a járdán, az árnyékunk mögött. Lassan járj, nem kell versenyt tudnod itt el senkivel. És észre venni minden, ami érdekes lehet. Minden, ami boldog gyártat. Nem is bánt, hogy minden pillanat.